25. fejezet. Ama rendkívüli eseményekről, melyek a bátor mancsai lovaggá történtek a Sierra Morenában, valamint arról, hogyan utánozta Betlen Ebrosz vezeklését. Don Quixote elbúcsúzott a kecskepásztortól, aztán újra felült Rosinantéra, Sanchónak pedig megparancsolta, hogy kövesse. Ez utána ment ugyan, de igen kedvetlenül. Mond beljebb és beljebb jutottak aztán a hegyes vadonba, és Sancho már majd belehalt, annyira szeretett volna urával beszélgetni, de hogy a parancsot meg ne szegje, várta, hogy ura kezdje meg a társalgást. Ám nem tudván tovább elviselni a hosszas hallgatást, megszólalt. Adja rám áldását, Don Quixote uram, és bocsásson el, mert én haza akarok menni feleségemhez, gyermekeimhez, akikkel legalább beszélgethetek és cseveghetek, amiről kedvem tartja. Mert ha kegyelmed azt akarja, hogy éjjel-nappal kövessem ebben a magányban, szólnom azonban nem szabad, amikor szeretnék, ez annyi, mintha elevenen eltemetnének. Hiszen csak legalább úgy volna, mint régen volt, a jó Izsóbb korában, amikor az állatok is beszéltek. Az még csak megjárná. Akkor legalább szamarammal csevegnék arról, amiről éppen kedvem tartaná, s elfelejteném a bajomat. De az már mégiscsak sok, s nem lehet nyugodt szívvel elviselni, hogy az ember szünet nélkül kalandokat hajház, s egyébre sem virradoz, mint hogy ütik, verik, levegőbe haigálják, kővel dobálják és megöklözik, s emellett még csak a száját sem szabad kinyitnia, hogy elmondhassa, ami a szívén fekszik. Mintha csak néma volna. Értelek, Sancho, felelte Don Quixote. Mindenáron azt kívánod, ugye, mentselek föl a tilalom alól, melyet nyelvedre vetettem. Íme, felmentelek hát, ám beszélj, amiről csak akarsz. Azonban meg kell jegyeznem, hogy a tilalom megszüntetése csak addig tart, míg ebben a hegységben bolyongunk. Úgy legyen, válaszolta Sancho. Én tehát tüstént hozzáfogok, mert Isten tudja utóbb, mi következik. És ezt az engedélyt először is arra használom, hogy megkérdezzem, miért fogta kegyelmed oly nagyon hevesen pártját annak a Magimassa királynénak, vagy hogy is hívják? Vagy mit tartozik az kegyelmedre, vajon az az apát szeretője volt-e néki, vagy sem? Mert ha kegyelmede szó nélkül hagyta volna, különben se lévén bíró a dologban, én azt hiszem, hogy az a bolond végigmondta volna a történetét. Szépen megkímélhettük volna magunkat a kődobástól, a meggyomrozástól és a fél tucatnál is több nyaklevestől. Valóban, Sancho, felelte Don Quixote, ha te úgy tudnád, mint ahogy én tudom, mi erényes és mi tökéletes úrnő volt az a Madásima királyné. Bizonyára azt mondanád, hogy én még nagyon türelmes voltam, hogy egy csapással örökre el nem hallgattattam azt a káromló szájat, mely csak ugyan sérelmes káromlás azt mondani is, hogy a királyné valami felcsernek legyen a szeretője. Annyi igaz a dologban, hogy az a bizonyos Elizabeth mester, akit a bolond említett, igen értelmes, s jó tanácsok adására képes férfiú volt, aki tanácsos és orvos minőségben szolgálta a királynét. Azonban azt gondolni, hogy Madásima néki kedvese volt, büntetésre méltó esztelenség. S hogy lásd, hogy Cardenio nem tudta, mit beszél, csak arra gondolj, amikor ezt mondta, már nem volt eszén. Én is éppen azt mondom, hiszen amit a bolond beszél, az számba se lehet venni. És csak ugyan, ha kegyelmednek nem kedvez a jó szerencse, s az a küldarab a fejének repül, úgy, ahogy a mellének repült, akkor ugyan megadtuk volna az árát, hogy pártját fogtuk annak a felséges asszonynak, kit az Isten akárhová tegyen. Az a Cordenio pedig lelkemre, mint afféle bolond, szót se érdemelt volna. Minden kóbor lovagnak szent kötelessége, bolondok vagy nem bolondok ellenében védeni a nők becsületét, annál inkább az oly fennkölt királynékét, minő Madámasima királyné volt, akit én jelen tulajdonaiért különösen tisztelek. Mert ő, azon kívül, hogy nagyon szép, még igen okos és igen béketűrő is volt balsorsában, pedig sokat kellett szenvednie. S Elizabeth mester tanácsa és társasága nagyon hasznára vált, hogy okosan és békén viselje szenvedéseit. Ebből merítette a tudatlan és rosszul értesült csőcselék azt a pletykát, hogy az orvos ágyasa volt. Pedig hazudnak, és ismét mondom, hazudni fognak százan meg százan, akik ezt vallják, vagy állítják. Én se nem mondtam, se nem gondolom, felelte Sancho. Ők mossák magukat tisztára, s ha főzték, egyék meg. Szerelmeskedtek-e vagy sem, Isten lesz a bírájuk. Ebben a dologban olyan vagyok, mint a ma született gyermek. Nem tudok én róla semmit. Mi közöm nekem a mások bajához? Aki nem nézi a maga kárát, maga adja meg az árát. Mesztelen jöttem a világra, úgy is megyek ki belőle. Se nem nyerek, se nem veszítek. Ha tették is, mi gondom rá? Némely ember még akkor is félreveri a harangot, mikor még füstöt se lát. Ki tudná a tengert rostával kimerni? Istenről is mondtak már rosszat. Isten legyen irgalmas és kegyelmes, kiáltott fel Don Quixote. Micsoda badarságokat hadarszít össze-vissza Sancho. Mi köze annak, amiről beszéltünk ezekhez a példabeszédekhez? Kérlek az égre, Sancho, hallgass! Mától fogva szamaradra legyen gondod, s ne ártsd olyasmibe magad, amihez nem értesz. Azt pedig jegyezd meg, mind az öt érzékeddel, hogy amit én eddig elé tettem, vagy teszek, vagy ezután teendek, mind szorosan a lovagrend szabályai szerint történik. Mindezt én jobban ismerem, mint a világ akármelyik kóbor lovagja. Uram, válaszolt Sancho, azt is a lovagrend parancsolja, hogy mi össze-vissza barangoljunk ezt a járatlan, úttalan vadont. Azt a bolondot keressük, akinek talán, ha ráakadunk, kedve kerekedik, hogy el is végezze a megkezdettet. Nem az elbeszélést, hanem ami a kegyelmet fejét és az én bordáimat illeti, hiszen majdnem izzé porrázúzott. Még egyszer mondom, hallgass, Sancho, mert tudd meg, hogy én ebben a városban nem csupán a tébolyodott után járok, hanem olyasmit akarok itt véghez vinni, ami az egész ismert világon örökös hírnevet biztosít számomra, valami olyat, ami ráüti a pecsétet arra, ami egy kóborlovagot tökéletessé és hírnevessé tehet. És nagy veszedelemmel jár ez a cselekedet? Kérdezte Sancho Panza. Nem, válaszolta a búsképű. Azaz, ha a kocka úgy nem fordul, hogy vakot vetünk a szem helyett. Egyéb iránt minden a te serénységettől függ. Az én serénységemtől? Kérdezte Sancho. Igen, mert ha te gyorsan elmégy oda, ahová én küldeni akarlak, az én kínjaimnak gyorsan vége lesz, s dicsőségem csak hamar felfelé ível. S minthogy nem tenném helyesen, ha téged még sokáig kétségbe hagynálak. Kívánom, Sancho, tudd meg, hogy a híres Amadis de Gaula a világ egyik legtökéletesebb kóborlovagja volt. Nem jól mondtam, hogy egyik volt. Ő volt a legjelesebb, a legelső, az egyetlen, legfőbb mindazok között, akik az ő korában éltek. Pokolba, Belanisszal és mindazokkal, akik azt merik állítani, hogy akármiben is hasonlók voltak hozzá. Esküszöm az égre, csalatkoznak. Az én nézetem az, hogy egy festő különösen ki akar tűnni a művészetében. A legkiválóbb mesterek eredeti műveinek utánzására fog törekedni. És ez a szabály áll minden más hivatalra vagy állásra, ha a társadalom dicsére szolgál. Így cselekedtek és fognak cselekedni mindazok, akik a bölcsen tűrő nevére méltók akarnak lenni. És utánozni fogják Ulisszeszt, kinek személyében és fáradalmaiban Homérosz a bölcsesség és türelem leghívebb példaképét állítja elénk. Valamint Éneászban Vergilius is a kegyeletes fiú hősiségét és a bölcs és bátor hadvezér eszességét festi. Nem olyanokul írván le őket, amilyenek voltak, hanem amin őket lenniük kellett volna, hogy eképpen az ő erényeikben példaképet hagyjanak a jövendőkorok emberiségének. Így módon Amadis is iránytűje, vezércsillaga, tündöklő napja volt a bátor és szerelmes szívű lovagoknak, utánozni is tartozunk mindannyian, ha szerelem is a lovagrend zászlója alatt harcolunk. Minthogy pedig mindez így van, az én nézetem, Sancho barátom, az, hogy az a kóborlovag éri el leginkább a lovagrend legnagyobb tökéletességét, aki őt a legjobban utánozza. Ez a lovag pedig akkor tüntette ki okosságát, bátorságát, hősiségét, türelmét, szilárdságát és szerelmét, amikor kedvese Oriana mellőzte. Ő pedig a magányba vonult és a szegénység szikláján vezekelt. S nevét Beltenebroszra változtatta, ez a név a lehető legtalálóbb és a legjellemzőbb az életmódjára, mert szabad akaratából választott. Nekem könnyebb is őt ebben utánoznom, semmint abban, hogy óriásokat szeljek ketté, kígyókat fejezzek le, sárkányokat öljek meg, hadseregeket verjek széjjel, hajóhadakat semmisítsek meg, és varázslatokat oldjak fel. S midő ráadásul a szándékolt vállalatra e vidék oly rendkívül alkalmas, semmiképp sem akarom elmulasztani, hogy a kínálkozó alkalmat legkönnyebben üstökön ragadjam. De hát tulajdonképpen, kérdezte Sancho, mit is akar cselekedni kegyelmed ebben a magánosságban? Nem mondtam-e, hogy Amadiszt fogom utánozni, s játszani fogom itt a kétségbeesettet, a megháborultat, az örjöngőt, hogy egyszer mind a bátor Don Roldánt is utánozzam, ki, amidőn egy forrásban annak jelét látta, hogy a szép Angelika megcsalta medóval, fájdalmában eszét vesztvén fákat tépett ki gyökerestül, felkavarta a tiszta források vizét, pásztorokat ölt meg, nyájakat szórt szét, kunyhókat perzselt fel, házakat rombolt le, rovakat ragadott el, s ezernyi ezer erőszakoskodást vitt véghez, valamennyi örök hírre és feljegyzésre érdemes. S ha talán mindenben nem fogom is utánozni Roldánt, vagy Orlandót, vagy Rotolandót, mert te háromféleképpen nevezték, nyomról nyomra mindenben, amit háborodottságában elkövetett, mondott vagy gondolt, legalább lényegében véghez viszem, amit legfontosabbnak ítélek. S meg lehet talán egymagának, Amadisznak utázásával is beérem, aki nem követett el kártékony örültségeket, hanem csak sírt és jajgatott, s mégis nagyobb híre tett szert, mint bárki más. Nekem úgy tetszik, jegyezte meg Sancho, hogy a lovagokat, akik éppen így cselekedtek, az események kényszerítették, s volt is okuk-e bolondságra és vezeklésre. De mi oka lehet kegyelmednek, hogy megbolonduljon? Melyik hölgy vetette meg, s miben látta jelét, hogy Dulcinea del Toboso valami csintalanságot követett volna el, valamelyik mórral vagy keresztényjel? Éppen ez a dolog veleje, válaszol Don Quixote. Ezen alapul az én eljárásom nevezetessége. Mert ha valami kóbor lovag méltó oknál fogva bolondul meg, abban nincs semmi érdem. A legderekabb éppen az, hogy az ember minden ok nélkül örjöngjön, s ezzel adjam tudtára kedvesemnek, mit tennék okkal, ha ok nélkül is ezt teszem. Különben is elég okom van rá, hiszen az én drága kedvesemtől, Dulcinea del Tobozótól oly régóta elszakadtam. És nem de hallottad a minap, hogy Ambrózió pásztor azt mondta, aki kedvesétől távol van, minden bajtól és veszedelemtől remekhet. Így hát, Sancho, barátom, ne veszteges hiába egyetlen pillanatot se a tanácsolgatásra. Csak hagyjunk fel ezzel a szerencsés, rendkívüli és soha nem látott utázással. Én őrült vagyok. Őrültnek kell lennem mindaddig, amíg te választ nem hozol arra a levélre, melyet kedvesemnek Dulcineához szándékozom küldeni veled. S ha ez a válasz olyan lesz, aminőre hűségem érdemes, őrültségemnek s vezeklésemnek vége szakad. Ha pedig nem olyan, akkor igazán megbolondulok, s nem érzem többé a szenvedést. Így tehát akármit foglaljon is magába válasza, én megszabadulok a lelki tusakodástól és gyötrelemtől, melyben itt hagysz, s vagy józanul örülök annak, amit hozol, vagy megtébolyodva nem érzem többé a kint, ha rossz hírrel térsz vissza. De mondd csak, Sancho, jól viseled-e gondját Mambrés isakjának? Azt ugyan láttam, hogy felemelted a földről, mikor az a boldogtalan darabokra akarta törni, de nem tudta, amiből nyilván az érc finom edzése látszik. Sancho mindezekhez így válaszolt. Az élő Istenre, búsképű lovagúr, amit kegyelmed mond, én igazán nem tudom békességes tűréssel hallgatni és elviselni, mert ezek után azt kell gondolnom, hogy amit csak eddig elé a lovasságról, birodalmak és országok megnyeréséről, meghódításáról, szigetek ajándékozásáról és más egyéb a kóborlovagoknál szokásos kegyelmek és méltóságok adományozásáról hallottam, csupa hitegetés, mese, vagy minek is nevezzük. Mert ha az ember azt hallja kegyelmettől, hogy egy borbély tányér a Mambrés isakja, s ebből kegyelmed 4-5 egész napon keresztül nem tud kijózanodni, mi egyebet gondoljon, mint hogy aki ilyet állít és kitart mellette, annak bizonyára nincs a helyén az esze. A borbély tányér igenis itt van a zsákomban, egészen össze-vissza horpadva, s azért viszem magammal, hogy odahaza majd kiigazítsam, s ebből borotválkozzam, ha ugyan az Isten megér nem engedi. hogy valaha még megláthassam feleségemet és gyermekeimet. Én pedig, Sancho, válaszol Don Quixote, ugyanazon lényre esküszöm, akire az imént te esküdtél, hogy te vagy a legkurtább eszű fegyverhordozó, ki valaha volt-e világon. Hogyan lehetséges, hogy immár ennyi ideje jársz velem, s nem tapasztaltad, hogy minden, ami a kóborlovagokkal történik, agyrémnek, őrültségnek, balgatagságnak színét viseli, s minden egészen visszás. De nem azért, mintha valóban így volna, hanem mert körülöttünk szakadatlanul egész sereg varázsló, űzi, gonosz mesterségét. Minden tárgyat kényök kedvük szerint átváltoztatnak és elfordítanak, s azzá alakítják, amivel nekünk javunkra vagy kárunkra szeretnének válni. Éppen azt, amit te borvétányérnak tartasz, én a mambrin sisakjának látom. Más pedig megint másnak fogja mondani. S nagyon is helyes volt az óvatosság attól a varázslótól, aki pártomat fogja, hogy úgy fordította a dolgot, hogy mindenki borbélytányérnak nézze, ami a valóságban mambrin sisakja. Mert ennek oly nagy az értéke, hogy az egész világ üldözőbe venne, hogy elrabolja tőlem. Így, amidől látják, hogy semmi más, csak egyszerű borbélytányér, nem is törődnek vele. Ezt világosan bizonyítja, hogy az, aki földhöz vágta, ott hagyta a földön, pedig ha a maga valóságában felismeri, semmiképpen ott nem hagyja. Tartsd magadnál, barátom, mert jelenleg nincs szükségem rá, sőt ellenkezőleg le kell vetnem egész fegyverzetemet, sőt anyaszült mesztelenre kell levetkőznöm, ha ugyan vezeklésemben inkább Roldánt, semmit Amadiszt akarom utánozni. Beszélgetés közben egy magas hegylábához érkeztek, mely a körülötte levő hegyek között úgy állt egymagában, mint valami kifaragott kőszikla. Ennek tövében csendes patakocska csörgedezett, körülötte pedig oly elevenzöld rétség terült el, hogy valóban gyönyörűség volt rátekinteni. Sok erdei fa, különféle növény és virág az egész helyet nagyon kellemessé varázsolta. Ezt a vidéket választotta vezeklése székhelyéül a búsképű lovag. És alig pillantotta meg, fennhangon éj szavakra fakadt, de oly fennhangon, mintha csak ugyan eszét vesztette volna. Ezt a helyet szemeltem ki, és választottam ki, ó egek, hogy itt sirassam azt a boldogtalanságot, melybe taszítottatok. Ez az a hely, hol szememnek zápora egy kis patakocska vizét meg fogja árasztani, és szűnni nem tudó sóhajtásaim folyton borzolják e vadfák leveleit. Üldözött szívem kínzó fájdalmának tanújeléül. Ó, bárkik vagytok, eligetek istenei, kik elakatlan tájakat választottátok hajlékotok helyéül, halljátok meg a boldogtalan szerelmes panaszát, mert a hosszas távollét és a képzelt féltékenység arra ragadta, hogy éj rideg magányban jajgasson panaszkodva a hálátlan szépségnek, a földi báj legtökéletesebb megtestülésének kemény szíve ellen. Ó, ti napáék és drüádok, kik rendesen a hegy árnyékos sűrűiben tartozkodtok, a könnyen szökelő és kéjvadász szatírok, kik szünet nélkül, de mindig hiába ostromolnak benneteket szerelmökkel, soha ne zavarhassák édes pihenésteket. Ha az én boldogtalanságomat velem együtt siratjátok, vagy legalább bele nem fáradtok, hogy kesergésemet hallgassátok. Ó, Dulcinea del Toboso, éjeim nappala, kínom, keservem dicsősége, minden ösvényem iránytűje, szerencsém csillaga. Úgy adja meg a mennytenéket kívánságai teljesülését, ahogy törődöl siralmas állapotommal, melybe távol létet taszított, s amint hűségem érdeme szerint a boldog célt elérnem megengedett. Ó, ti magányos fák, mától fogva magányom társai, adjátok jelét ágaitok gyengéd lengetésével, hogy ti néktek az én jelenlétem nem alkalmatlan. Ó, te én fegyverhordozom, jó és balsorsomban lelkemnek tetsző útitársam, jól bevésd emlékezetedbe mindazt, amit íme, tőlem látsz, hogy elbeszéld és elsorold annak, ki egymaga mindennek oka. E szavak után leszállt Rosinantéról, egy pillanat alatt levette zabláját és nyergét, és egyetütvén farára így szólt hozzá. Szabadságot ad, aki maga rab marad. Ó, paripa te! Épp oly híresek visel dolgaid, mint ami boldogtalan a sorsod. Menj, amerre akarsz, a homlokodon is látszik, hogy gyors lábaddal azt a fó hippogrifje sem állítja ki a versenyt veled. valamint hírneves Frontino sem, pedig Bargamante nagyárat fizetett érte. Astolfo hippogriffje azt jelenti griffmadár fejű ló. Mikor Sancho ezt látta, így szólt. Hála legyen annak, aki megkímélt bennünket, hogy az én szürkémet is lenyergeljük, mert bizony én sem ulasztanám el, hogy meg ne simogassam, és én is sokat tudnék mondani dicséretére. Egyéb iránt volna csak itt, én ugyan bele nem egyezném, hogy bárki is lenyergelje, mint hogy arra semmi ok se lehetne, mert őneki semmi dolga sem volt a szerelmesek, és kétségbe esettek ajával, bajával, valamint gazdámnak se volt, pedig én voltam a gazdája. Még Isten őfentsége úgy akarta. Egyéb iránt búsképű lovagúr, ha az én távozásom és kegyelmed meg háborodása, csak ugyan komoly, igazán jó lenne megint megnyergelni Rozinantét. Hadd pótolná a szürke hiányát. Ez nagyon megrövidítené jöttömet, mentemet, míg ha az utat gyalog kell megtennem, bizony nem tudom én, mikor érek oda, s mikor térek ide-vissza, mert, amint sokszor mondtam, nekem nem kenyerem a gyaloglás. Nem bánom, Sancho, válaszol Don Quixote. Tégy, ahogy akarsz. Szándékod nem látszik rossznak. Azért óhajtásom csak az, hogy mától számítandó 3 nap múlva indulj, addig pedig kívánom, lásd meg mindazt, amit érted teszek, vagy mondok, hogy majd elbeszélhesd neki. De hát mi egyebet kell még látnom, mint amennyit már is láttam? Kérdezte Sancho. Micsoda fogalmaid vannak? Válaszolta Don Quixote, hiszen nekem még le kell tépnem ruháimat, szerteszéllyel kell szórnom fegyvereimet, fejjel kell a kősziklának rohannom, 100 más ilyen dolgot kell tennem, amik majd csodálatot keltenek. Az Isten szerelmére, kiáltotta Sancho, azzal a sziklának rohanással vigyázzon, mert oly sziklába ütközhetsz olyan helyen, hogy a legelső nekirohanással vége lesz a vezeklés egész mesterségének. Én csak amondó vagyok, ha kegyelmed úgy gondolja, hogy ez a fejjel neki rohanás elkerülhetetlenül szükséges, hogy enélkül az egész meg nem eshet, érje be azzal, miután úgyis tréfa és tettetés, érje be, mondom, azzal, hogy üsse fejét a vízbe, vagy akármi olyan puhába, mint a pamut. A többit aztán bízza rám. Az én úrnőmnek majd elmondom, hogy kegyelmed olyan sziklának rohant fejjel, amely keményebb volt a gyémántnál. Köszönöm a jó szándékodat, Sancho barátom, válaszol Don Quixote. De nem szabad feledned, hogy mindaz, amit én teszek, egyáltalán nem tréfa dolog, hanem nagyon is komoly valóság, különben megszegném a lovagrend törvényeit, melyek a kizárás terhe alatt parancsolják, hogy soha semmi nemű hazugságot ne mondjunk. Márpedig valami helyett más cselekedni valóságos hazugság lenne. Így hát az én nekirohanásomnak igaznak, keménynek és tisztességesnek kell lennie, minden csalástól, álságtól mentesnek. És nagyon szükséges lesz, hogy valami tépést is hagy számomra, hogy bekötözhessem magamat, s ha már a sors úgy akarta, hogy a ma gyógyító balzsamot elveszítsük. Nagyobb baj, hogy a szamarat elveszítettük, válaszolt Sancho, mert vele együtt elveszett a tépés is, meg minden. De kérem kegyelmedet, ne említse többé azt az átkozott kotyvalékot, mert ha csak nevét hallom is, majd elszorul a szívem, és még inkább a gyomrom. Arra pedig még inkább kérem, vegye úgy, mintha az a 3 nap, melyet bolondságaink szemléltetésére kitűzött, már csak ugyan elmúlt volna. Én legalább olybá veszem, mint megtörtént dolgot, mintha mindent láttam volna, amiről majd csodákat beszélek az én úrnőmnek. Csak a levelet írja meg, aztán bocsásson útnak rögtön, mert igen szeretném, ha kegyelmedet mentül előbb kiszabadíthatnám a purgatóriumból, amelybe magára hagyom. Purgatóriumnak mondott Sancho. Jobb lenne, ha pokolnak neveznéd, vagy más még gonoszabbnak, ha ugyan van ennél gonoszabb. A pokolból, válaszolt Sancho, amint mondani szokták, nulla est retenció. Azt jelenti latinul, a pokolban nincs megváltás. Nem értem, hogy a retenció mit akar jelenteni, jegyezte meg Don Quixote. Retenció annyit tesz, felelte Sancho, hogy aki a pokolban van, sohasem szabadul ki, s nem is szabadulhat ki, kegyelmeddel pedig az ellenkező fog történni, ha csak az én lábam meg nem bénul, ha majd Rosinantét sarkantyúzni akarom, hogy serkentse. Csak egyszer tobozóba jussak, s valóság alót lehessek, úrnőm, Dulcinea előtt. Beszélek én olyan dolgokat kegyelmed örjöngéséről, vagy bolondságáról, mert hisz az mindegy, hogy lágyabbá lesz, mint a kesztyű, bár oly keménynek találjam is, mint a tölgy. Akkor aztán gyengéd, mézédes feleletével átrepülök a levegőn, mint valami boszorkány, s kiszabadítom kegyelmedet ebből a purgatóriumból, melyet pokolnak gondol, bárha nem az, mert ha ebből még ki lehet menekülni, mint pedig, amint már említettem, a pokolba jutottak nem tehetnek, s úgy gondolom, hogy ebbe kegyelmet se fog szavaimnak ellentmondani. Igazad van, Sancho, mondta a búsképű lovag, de hogyan írjuk meg a levelet? És egyben az ígért szamarakról szóló írást, tette hozzá Sancho. Az sem fog elmaradni. Mint hogy azonban papírosunk nincsen, legjobb lenne a régiek módjára falevelekre írnók, vagy ami viaszlapocskára, ám bár ez épp oly nehéz lenne itt keríteni, mint papírost. De most jut valami eszembe, amire csak ugyan jó lesz, de nagyon is jó a levelet megírnom, ez pedig Cardenio jegyzőkönyvecskéje. Neked aztán az lesz a teendőd, hogy tisztességes levél alakba papírosra letisztázzad a legelső faluban, ahol valami tanítót találsz, vagy szükség esetén valami egyházfit. Csak hogy semmiféle közjegyzőre, írnokra ne bízd, mert az ördög se tudná elolvasni a hivatalos ákombákomot. De mi legyen az aláírással? Kérdezte Sancho. Amadis soha se írta alá leveleit, válaszolta Don Quixote. Jó, felelte Sancho, hanem a szamarakról szóló írást okvetlenül alá kell írni, s aztán lemásoltam, odahaza majd azt mondják, hogy az aláírás hamis, és én szamárcsikó nélkül maradok. Azt én aláírva a jegyzőkönyveskében fogom küldeni, s mihelyt unokahúgom meglátja, nem tesz majd ellene semmi kifogást. Ami pedig a szerelmes levelet illeti, az alá ezt írod. Tőled, mint halálig, a búsképű lovag. Nem tesz semmit, ha ez idegen kézírása lesz is, mert amint én emlékezem, Dulcinea nem tud sem írni, sem olvasni, és soha életébe se látta egyetlen betűírásomat. Mert a mi szerelmünk mindig plátói volt, s nem ment túl tisztességes pillantásokon. És erre is csak olyan ritkán került sor, hogy bátran megmernék rá esküdni, az alatt a 12 év alatt, mióta őt hívebben szeretem, mint a tulajdon szemem világát, mely úgyis a föld táplálékává lesz. Nem láttam őt többször, mint 4-szer. Ő pedig meg lehet, mind a 4 ízben egyetlen egyszer sem vette észre, hogy rátekintek. Atya Lorenzo Corsoreu és anyja Aldonza Nogales oly szigorúan és szemérmetes tartózkodásban nevelte.
Cső!
Kiáltott fel Sancho. Hát Dulcinea del Toboso úri hölgy, a Lorenzo Corsule lánya. Ugyanaz, kit más néven Aldonza Lorenzónak is hívnak.
Igen, ő az,
válaszolta Don Quixote. Ő, aki méltó volna, hogy a világ mindenségének úrnője legyen.
Jól ismerem, szólt Sancho. S elmondhatom róla, úgy tudja vetni a rudat, akár a falu legerősebb legénye.
Úgy tudna vetni a rudat, azt jelenti, spanyol népjáték, gerejvetésféle.
Isten engem úgy segélyen, egészen helyre egy leány, tenyeres talpas, és van annyi sütnivalója, hogy akármilyen kóborlovak szakállát kiráncsa a sárból, ha az a szeretője. Ó, a szajha fattya! De milyen ereje van annak, aztán milyen hangja?
Emlékszem, hogy egyszer haza akarta hívni apja cselédeit az ugarról. Felment a falu tornya padlására, onnan kiáltott oda, s bár majd fél mérföldnyire voltak tőle, úgy meghallották a szavát, mintha ott álltak volna a torony tövében. S ami még a legjobb benne, hogy egy cseppet sem szégyenlős, hanem szívesen barátkozik, akárkibe is beleköt, s enyeleg elcsintalankodik mindenkivel. Így már azt mondom, búsképű lovag úr, kegyelmed nem csak bolondoskodást követhet el miatta, hanem bízvást kétségbe eshetik, s felakaszthatja magát, s akárki hallja meg ezt, mindenki rá fogja mondani, hogy kegyelmed szerfelett helyesen cselekedett, még ha az ördög vitte is el.
Magam pedig szeretnék már úton lenni, ha csak azért is, hogy őt láthassam, mert már jó ideje nem láttam. Tudom, hogy azóta nagyon megcsúnyult, mert a fehér nép arcának nagyon ártalmas, hogy örökké kün időz a mezőn, a napon meg a levegőn. S be kell vallanom kegyelmednek, Don Quixote uram, azt az igazságot, hogy minden napig igen nagy tudatlanságban voltam, mert szentül hittem, hogy Dulcinea úrhölgy, bizonyára valami hercegasszony, akibe kegyet szerelmes, vagy olyan előkelő személy, hogy érdemes azokra a drága ajándékokra, miket kegyelmed hozzája küldözött, mint például a bizánci, meg a gályarabok, és sok más egyéb. Mert kegyelmed bizonyára sok diadalt aratott már addig is, míg én nem voltam fegyverhordozója. Most azonban a dolgot meggondolva, ugyan mit ér az Aldonza Lorenzo leányasszonynak? Akarom mondani Dulcinea del Toboso úrhölgynek, hogy előtte borulnak térdre, kiket kegyelmed legyőzött, s ő hozzá küldött, vagy küld. Mert meg lehet, hogy amikor odaérkeznek, ő éppen kendert tilol, vagy a szérűn javában csépel. Azok elfutnak, ha meglátják, ő pedig nagyot nevet az ajándékon. Számtalanszor mondtam már, Sancho, jegyezte meg Don Quixote, hogy te igen nagy fecsegő vagy, de ostobaságodban is nagyon szeretnél elmésnek mutatkozni. Hogy azonban belásd, milyen esztelen vagy te, és milyen eszes én, egy rövid történetet akarok elmondani neked. Volt egyszer egy szép, fiatal, független és gazdag, mindenek fölött pedig életvidor özvegyasszony, aki beleszeretett egy izmos, jól megtermett fiatal zárda szolgába. Megtudta, hogy ez a zárda főnöke, és azt mondja egyszer barátságos szemrehányással az özvegynek: igazán csodálom, asszonyom, mégpedig méltán, hogy egy ilyen előkelő, így szép, gazdag úrinő, mint kegyelmed, egy olyan piszkos, alacsony rendű és rendkívül együgyű emberbe tudjon beleszeretni, mint az a bizonyos, holott ebben az árdában annyi a magiszter, hittudós és teológus, hogy úgy válogathatna köztük, mint a vadkörtében. Ez kell, ez nem kell. Az özvegy azonban nagy fesztelenül és derűsen így felelt: kegyelmed igen csalódik, jó uram, s nagyon régiesen gondolkozik, hogy én azzal a bizonyossal rosszul jártam, mert olyan együgyűnek látszik. Abban, amire nekem kell, tud ő olyan filozófiát, de még többet is, mint maga Arisztotelész. Így Sancho, Dulcinea del Toboso is, abba, amire nekem kell, éppen annyit ér, mint a világ legelőkelőbb hercegasszonya. Bizony a valóságban nem a költők kedvesei azok a hölgyek, akiket tetszésük szerint választott néven dicsőítenek. Avagy azt hiszed, hogy az amarilliszek, füllisek, szilviák, dianák és galateák, alidák és más egyebek, kikkel a könyvek, a dalok, a borbélyműhelyek és a színpadok telve vannak, csak ugyan húsvér, igazi asszonyok és azokéi, akik őket dicsőítik vagy dicsőítették? Bizonyára nem, hanem a legnagyobb részben csak költött személyek, hogy legyen, akihez verseket írhassanak, s hogy szerelmesnek tartsák őket, méltóknak a szerelemre. Éppen így elég nekem, is, és gondolnom is, és hinnem is, hogy Aldonza Lorenzo szép és tiszteletre méltó, ami pedig származását illeti, azzal keveset törődöm, nincs róla miért tudakozódni, mert senki sem akarja valami rangra emelni. Én pedig azt képzelem felőle, hogy ő a világ legelső hercegasszonya. Mert tudd meg, Sancho, ha eddig még nem tudtad, hogy minden egyéb fölött kiváltképpen kettő kelt szerelmet. Az igazi szépség és a jó hír, ez a kettő pedig bőségesen megvan Dulcineában, mert ami a szépséget illeti, ebben senki felül nem múlja, ami pedig jó hírét illeti, bárkivel kiállja a versenyt. Egy szóval, én azt képzelem, hogy amit mondok, valóban úgy is van, maradéktalanul, s szépségét, mindenkit felülmúló tökéletességét olyannak festem képzeletemben, amilyennek óhajtom. Így aztán se Helena meg nem közelíti, se Lukrécia felül nem múlja, se a régi görög, barbár vagy latin világ leghíresebb asszonyainak bármelyike. Mondjon akárki, amit akar, ha bennem ezt a tudatlanok rosszalják is, a józan gondolkozásúak bizonyára nem ítélnek el. Én csak ugyanazt mondom, válaszolt Sancho, hogy kegyelmednek minden tökéletesen igaza van. Én pedig szamár vagyok, De mit beszélek itt Szamárról, mikor az akasztott házába nem illik kötelet emlegetni? Adja ide kegyelmed a levelet, aztán Isten velünk, hadd menjek. Don Quixote elővette a jegyzőkönyvecskéjét, kisé félrevonult, s a legnagyobb nyugalommal fogott hozzá a levélíráshoz, s mikor bevégezte, odahívta Sanchót, mondván, hogy el akarja olvasni előtte, hogy tanulja meg könyv nélkül, ha netán útközben elveszíteni, mert az ő bal sorsában mindentől tartani lehet. Írja csak kétszer-háromszor ebbe a könyvbe, kegyelmed, válaszolt erre Sancho. És úgy adja ide, hogy gondját viselem és hűségesen, mert hogy én könyv nélkül megjegyezzem, az a legsületlenebb gondolat, mint hogy az én eszem olyan kurta, hogy sokszor majd azt is elfelejtem, mi a nevem. Egyéb iránt csak olvassa, kegyelmed, nagyon kíváncsi vagyok, tudom, olyan lesz, mintha nyomtatva volna. Halt hát, mondta Don Quixote, így hangzik. Don Quixote levele Dulcinea del Tobozóhoz. Fenséges és legmagasabb úrnő. Az elválás fegyverhegyétől megsebzett, s a szívet átjáró nyilaktól átütött kíván néked, ó édes Dulcinea del Tobozó, üdvöt, amit ő nélkülözni kénytelen. Ha a te szépséged engem lenéz, a tökéletességed nem óhajtja javamat, a közönyöd lesz üdvözümmé, bármennyire megszoktam régen is a szenvedést, alig leszek képes elviselni ezt a gyötrelmet, mely túlságosan szigorú és hosszantartó. Sancho, az én jó fegyverhordozóm, kimenő tudósítást fog adni. Ó, szép háládatlanom, én imádott ellenségem, hogy éretted, mit szenvedek. Ha kedved tartja segítségemre sietni, a tiéd vagyok. Ha nem, tedd, amit akarsz. Én majd életem megszaggatásával elégítem ki a te kegyetlenségedet, és saját óhajtásomat. Tiéd mind halálig, a búsképű lovag. Tulajdon édesapám életére mondom, kiáltott fel Sancho, mikor végighallgatta a levelet, soha ennél remekebbet nem hallottam. Te ringettét, milyen szépen kimondja itt kegyelmed minden kívánságát, s hogyan odaillik aláírásnak az a búsképű lovag. Kegyelmed igazán ördöngös ember, és nincs, amihez ne értene. Mindenre szükségem van, tisztességemnél fogva, melyet viselek, válaszol Don Quixote. Most még arra a másik levélre, szólt Sancho, írjon kegyelmed egy-két rend írást a három szamárcsikóról, s írja alá egészen világosan, hogy akárki lássa is, ráismerjen. Igen, szívesen, felelte Don Quixote, s miután megírta, felolvasta. Fizessen kegyelmed, kedves unokahúgom, ezen első szamárcsikó utalványomra, Sancho Panza fegyverhordozónak hármat, a kegyelmed gondjára bízott, otthon maradt ötből. A három szamárcsikó, ugyanannyi itt átvett fejében, utalványom előmutatójának hiánytalanul kiszolgáltatandó. Kelt a Sierra Morena belsejében a folyó év augusztus havának 22. napján. Jól van, szólt Sancho, írja alá, kegyelmed. Nincs szükség aláírásra, válaszol Don Quixote, csak kezem vonását kell idejegyeznem, mert éppen annyi, mint a név aláírás, és nem csak három szamára, hanem 300-ra is elegendő lenne. Hiszek kegyelmed szavának, felelte Sancho, most pedig hadd szereljen fel Rozinantét, azután adja rám áldását, mert én azonnal indulni akarok, és be sem várom kegyelmet bolondoskodását, hanem bátran elmerem mondani, láttam ebből már is annyit, hogy többre nincs szükségem. Legalább azt az egyet várd be, Sancho, mert ez szükséges, mondta Don Quixote, amíg mesztelenre vetközöm, s egy vagy két tucat őrjöngést viszek végbe, amire nem kell több fél óránál. Ha aztán ezt tulajdon szemeddel láttad, a többire nézve, amit még hozzá fogsz tenni, akár bátran meg is esküdhetsz, s biztosítlak, kevesebbet mondasz, mint amennyit én cselekedni szándékozom. Az Isten szerelmére, jó uram, ne kívánja, hogy mesztelennek lássam kegyelmedet. Úgy megsajnálnám, hogy nem tudnám megállani a sírást. Pedig még ma is úgy fáj a fejem a tegnap esti sírástól, mikor megkeseregtem a szürkémet. Nem szeretnék újra sírva fakadni. Ha kegyelmed éppen úgy kívánja, hogy mindenáron látnom kell egy pár bolondságát, ám végezze hát felöltözetben, hamarjában, s amit éppen a legkönnyebben végrehajt. Annyival is inkább, mert amit már említettem, mindenre nekem nincs többé semmi szükségem, s késleltetné visszatérésemet, pedig oly híreket akarok hozni, amilyet kegyelmed óhajt és érdemel. És ha nem vigyáz, vigyázzon az a Dulcinea. Mert ha nem úgy felel, amint illik, esküszöm mindenre, ami szent, nyaklevessel és fügykössel kergetem ki az illendő feleletet a torkából. Mert lehet-e vajon tűrni, hogy olyan híres kóborlovag, mint kegyelmed, se teszi, se veszi, egyszer csak megbolondul, egy olyan... Ne kívánja az a kisasszony, hogy kimondjam, mert Istenemre úgy kitálalom, hogy tudom meg nem köszöni. Vagyok olyan ember, nem ismerő még engemet. Hanem ha megismer, fogadom Istenemre, megböjtöli. Igazán, Sancho, jegyezte meg Don Quixote, úgy látszik, te sem vagy okosabb nálam. Olyan bolond éppen nem vagyok egészen, válaszolt Sancho, csak hogy indulatosabb. De most hagyjuk ezt, és beszéljünk arról, mi teszik majd kegyelmed, amíg én megint vissza nem térek. Elállja majd az utat, mint Cardenio, vagy megrabolja a pásztorokat. Attól ne aggódjál, válaszol Don Quixote, mert ha bármin volna is, még akkor sem enném egyebet, mint a rét füveit s a fák gyümölcseit. Vezeklésemnek éppen az a java, hogy amíg kínozom magamat, addig ne is egyem. Tudja-e, kegyelmed, mitől félek? Mondta erre Sancho. Ez a hely, ahol magára hagyom, olyan eldugott, hogy alig bírok majd visszatértemkor újra ráakadni. Jegyezd meg magadnak jól a tájékoztató jeleket, mondta Don Quixote. Abban pedig bizonyos lehetsz, hogy én e vidékről el nem távozom, s arra is lesz gondom, hogy felmenjek a legmagasabb sziklára, és onnan nézek majd céllyel, hogy visszatértedkor megpillanthassalak. Azon kívül nehogy eltévedj és nyomot veszíts, az lesz a legbiztosabb, ha ezekből az itt bőven tenyésző rekettyékből letörsz egy csomót, s itt-amott elejtegeted, míg a tisztásra nem érsz. Ezek aztán útjelzők és jelek lesznek, és majd hozzám vezetnek, ha visszatérsz, ahogy Tézeuszt vezette a gombolyag a labirintban. Úgy teszek, válaszolta Sancho. Néhány rekettyét levágott, urának áldását kérte, majd mindkettőjük nem csekély könnyezése közben elbúcsúzott tőle. Felült aztán Rosinantéra. Don Quixote meghagyta néki, hogy úgy vigyázzon a lóra, mint a tulajdon személyére. Majd a fegyverhordozó útnak indult a síkság felé, időről időre egy-egy rekettye ágat hullajtva a földre, amit gazdája tanácsolta. Ment hát, habár gazdája egyre kiáltozott utána, hogy legalább csak egy-kettőt nézzen meg őrjöngő cselekedetei közül. Alig volt azonban 100 lépésnyire, mikor egyszerre megfordult, és oda kiáltott. Azt akarom mondani, igaza volt kegyelmednek, hogy szükséges lesz legalább egy bolondságát látnom. Ha lelkiismereti furdalások nélkül meg akarok esküdni, ám bár bizony elég nagyot láttam abban is, hogy kegyelmed itt marad. Ugye mondtam, kiáltott Don Quixote, várj egy kisé, Sancho, meg lesz egy mi atyánk alatt. És azzal a legnagyobb gyorsasággal lerugván nadrágját, ott állott egy ingben, s minden tétovázás nélkül két ugrást tett a levegőbe, azután két bukfencet vetett, felfedezvén olyan dolgokat, amiket Sancho nem kívánt még egyszer látni, ezért megfordította Rosinantét, s most már teljesen megnyugodott, hogy megesküdhet rá. Gazdája csak ugyan megbolondult. Mi pedig hagyjuk, hadd menjen útján, míg újra vissza nem tér, ami egyéb iránt nem is nagyon soká bekövetkezik.